Kedves hallgatók, nagyon fontos, lényeges és kényes témához is érkeztünk, hogy vajon a mai világhelyzetben, amely rendkívül zűrzavaros, nem csak gazdaságilag, politikailag, de minden bizonnyal az vallásilag is, vajon a Biblia milyen fény bocsát a mai világunkra ilyen szempontból, hogyan mutatja be a mai vallásokat, felekezeteket, egyáltalán várható ez a Bibliától, benn van-e a Bibliában ez a minősítés, ez a bemutatás. Mivel hatalmas a témánk, néhány alapvető megadott szempont alapján szeretném elvégezni az áttekintést, úgyhogy az első nagy kérdés, amit egy ilyen témánál fel kell vetni, és ezzel szeretném kezdeni a témát, hogy mi is ez, hogy vallás? Az elmúlt hetekben, hónapokban sok vita folyik erről Magyarországon. Hát a parlament is erről vitázik már, ugye a törvény módosítással kapcsolatosan. Elhangzott sok képviselő részéről, hogy definiálni, meghatározni kellene azt, hogy mit is nevezünk vallásnak. De a parlamenten kívül a hírlapi nyilatkozatokban, a publicisztikában is rendkívül sok cikk lát napvilágot, hogy mi nevezhető vallásnak, mi tarthat jogot, igényt a vallás elnevezése, és mi nem. Nem közömbös kérdés ez, hogy mi a vallás, bár mi itt egy rövid előadás keretében biztos, hogy nem fogunk ennek a mélyére eljutni, de néhány segédfogalmat, vagy néhány fogódzót talán szeretnék nyújtani a kedves hallgatóknak. Először is azzal kezdeném, hogy a vallásnak a kifejezése, a vallásnak a szava a mi európai kultúránkban egy latin szóból származik, ami elterjedt az összes európai nyelvben, tulajdonképpen majd, hogy nem minden európai nyelv, néhány kivétellel köztük a magyar, ugye kivétel, a vallást a latin religió szóból képezi, illetve ennek a szónak a német, francia, angol változatai jelölik azt, hogy vallás. A latin nyelvben nem tudom, hogy ismerjük-e, hogy ezzel a kifejezéssel szó szerint mit jelöltek. A religió szónak a valószínű eredete a latin religere igéből származik. A religere ige annyit jelent, hogy valamihez aggályosan kötődni, ragaszkodni. Tehát vallásnak a rómaiak, és előttük már a görögök is azt nevezték, amihez az emberek, nagy tömegei az embereknek aggályosan kötődnek, ragaszkodnak. Tehát tulajdonképpen ebben a kultúrában, a görög-római kultúrában a vallás egyenlő volt az ősök hagyományával. Tehát amit az apáink, nagyapáink, ükapáink követtek, mint világfelfogást, mint hiedelemrendszert, mint szokásrendszer, tehát ez a legjobb, tehát szokásrendszer, hagyományrendszer, ezt nevezték vallásnak. Horácius beszél az egyik költeményében arról, hogy a vallás tulajdonképpen egy üzleti kapcsolat. Hogy ki az az istenség, akit mi Jupiter néven tisztelünk, meg a felesége, akit Juno néven tisztelünk, vagy a görögök is Héra néven és Zeus néven tiszteltek, ezt nem bizonyosan tudjuk. De hát mivel az őseink is a Zeus vallást, vagy a Jupiter vallást követték, hát mi is kövessük ezt, koszorozzuk meg ezeknek az isteneknek a szobrait, a templomait mindig hozassuk helyre, hogy ne omladozzanak. Adunk valamit az isteneknek, hogy ők is megsegítsenek bennünket. A görög-római kultúrában ehhez a religió szóhoz egy közmondás is kapcsolódott, a do ut des közmondása. Adok, hogy kapjak. A vallás adok-kapok viszony volt, tehát az istenségnek mi megadunk bizonyos dolgokat, külső formaságokat, fogadalmakat, más egyéb cselekményeket, és ennek fejében az üzleti vállalkozásunkban, a családunk fenntartásában az istenség segítsen bennünket. Ez a vallás felfogás olyannyira mélyen gyökerező, hogy tulajdonképpen az európai kultúrában is ez a religió felfogás terjedt el, mind a mai napig is, hogyha például Magyarországon bárkivel, mint ismeretlen emberrel beszélünk, és néhány mondat után a vallásra kerül a sor, körülbelül ilyen mondatokat várhatunk, hogy én ebbe a vallásba születtem bele, az őseim ilyen vallást követtek, én ebben születtem, és ebben is szeretnék meghalni, ez is sokszor elhangzik. Szeretném felhívni nyomatékosan a figyelmet arra, hogy a Biblia ezt a vallásfogalmat nem osztja és nem hirdeti. A Bibliában egészen más vallásfogalom található, Felírtam egy bibliai verset, az első Korintusi levél, második fejezet, ötödik versét. Ugye Pál apostol egy nagy görög városban, Korintusban is gyülekezetet alapított, és oda több levelet is írt, és az első levele, második fejezet, ötödik versében azt mondja, hogy a ti hitetek, vagy a ti vallásotok ne emberek bölcsességén nyugodjék, hanem az Istennek erején. Tehát itt Pál apostol ebben a rövid kijelentésben külön választ vallást és vallást. Azt mondja, hogy van olyan vallás, amelyek emberek bölcsességén alapszanak, és van olyan vallás, amit maga az Isten ad az emberiségnek, amit maga Isten jelent ki önmagáról, a teremtő munkájáról, a fenntartásáról, az emberi élet céljáról és rendeltetéséről. Tulajdonképpen Pál apostolnak ez a kifejezése nem szó szerint, de tartalmilag visszaidézése Jézus Krisztus egy nevezetes tanításának, hiszen Jézusnak is nap-nap után állást kellett foglalnia az igaz vallás ügyében, és felolvasnám a szintén táblán jelzett ige szakaszt, Máté evangélium a 15. fejezetében a 7-től a 9-ig tartó verseket, hogy egy ízben Jézus mit is mondott a vallásról és a hitről, egy olyan világban, amelyben mindenki vallásosnak tartotta magát, a zsidó nép vezetői, szadduceusok, farizeusok, heródes pártiak, de az őt követő tanítványok is pályáztak nyilván arra a címre, hogy ők igaz vallást követnek. Így mondta Jézus, képmutatók, igazán profétált felőletek Ézsaiás mondván, ez a nép szájával közelget engem, és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem, pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Kedves hallgatók, ebben a két biblia versben két hasonlóság van. Az egyik az, hogy Pál is azt mondja, hogy ne emberek bölcsességén alapuljon a vallásunk. Jézus is azt mondja, hogy ne emberek hagyományán, ne emberek tanításain alapuljon a vallásos meggyőződésünk. A másik dolog pedig az, hogy Jézus egyenesen ki is mondja, hogy aki az életben nem jár utána annak, hogy mi az igazi vallás, és hogyan található meg az igazi vallás, hanem egy ember elgondolja, hogy ő vallásos ember lesz, mondjuk ilyen alapon, hogy az ősei milyen vallást folytattak, ő is ebben a vallásban fogja gyakorolni a hitét. Jézus azt mondja, hogy hiába tisztelnek engem, ha olyan hagyományokat hirdetnek, melyek emberek parancsolatai. Tehát megjelenik Jézus tanításában ez a kifejezés, hogy nagyon sok ember vallásként valami hiába való dolgot űz. Talán mondhatnánk azt is, hogy jobb lenne, ha nem tenné. Mert az olyan vallás, amely nem tudja, hogy mitől származik, hogy mi a mértéke, hogy melyek a fő tanításai, csak egy szokást, egy hagyományt folytató vallás, ez Jézus szemében semmit nem ér. Még akkor sem, ha egyébként egy igaz valláson alapuló hitrendszert követnek az emberek, de gondolkodás nélkül. Tehát azt tudnám önöknek mondani, hogy a Bibliában csak kétféle vallás található. Az életben sokszor az emberek a megzavarodásig vitatkoznak arról, hogy hát annyiféle vallás van. Hogyan tudjak én rendet teremteni ennyi sok vallás között? Vannak ugye a kihalt nagy világvallások, vannak az élő világvallások. Most is van ugye legalább 5-6 nagy világvallás, aztán nem is szólva az egyes nagy vallásokon belüli sok-sok felekezetről és felekezeteken belül még külön egyházakról. De a Biblia szerint kétféle vallás van. Az egyik vallás, ami valamilyen módon emberek parancsolatain, emberek hagyományain alapul, tehát ez a religió, ez az emberi vallásosság. A másik fajta vallásosság pedig, ami Istentől származik, és amit Isten adott az emberiségnek, vagyis tulajdonképpen röviden és velősen így mondhatnánk a Biblia vallása. A Biblia nagyon határozottan azt mondja, hogy kétféle vallás van. A Biblia vallása, amely önmagát Istentől eredőnek tartja, a másik csoportba pedig mindazok a vallások beletartoznak, amelyek ugyan hivatkoznak Istenre, hivatkoznak isteni tanításokra, de nem tudják bizonyítani és igazolni, hogy Istentől származnának. Rögtön ennél az első pontnál hadd hívjam fel az önök figyelmét arra, hogy a bibliai vallásnak van egy nagyon nagy jellegzetessége, amit sokszor elszoktak az emberek felejteni, vagy könnyedén tovasiklanak fölötte, Tudnék, a Biblia azt mondja, hogy az az igazi vallás, amit ellenőrizni lehet, és az embernek ellenőrizni is kell, hogy milyen vallást követ. Ellenőrizni viszont csak azt a vallást lehet, ami ellenőrizhetővé teszi magát. Ma a legtöbb vallást nem lehet ellenőrizni, ezért az emberekben joggal alakul ki az a kép, hogy csak hinni kell, és azt a hitet kell követni, ami hozzáfűz az adott valláshoz. A legtöbb vallást azért nem lehet követni, nem lehet ellenőrizni, mert nem adja meg az ellenőrzési lehetőséget. Mit értünk ezen? Például valaki muzulmán vallású, az iszlámot követi. Az iszlám vallás arra hivatkozik, hogy ő Istentől eredő vallás, időszámításunk szerint a 7. században született, és ez az igazi vallás. Allah az igaz Isten, Mohamed az ő prófétája, és minden ember, ha igaz vallást akar követni, el kell fogadni a muzulmán vallást. Ennek érdekében az iszlám nem riadt vissza, máig sem riad vissza, hogy ezt a vallást erőszakkal terjessze az egész földkerekségen, és bizony ennek a vallásnak a követői, a számuk jócskán több százmillió, ugye állítólag már az 1 milliárdot is meghaladja. Miért mondtam azt, hogy ezt a vallást nem lehet ellenőrizni? Azért mondtam, mert az iszlámnak a szent könyve a Korán, ami a kezünkben lehet, a Koránról el kell, hogy higgyük, hogy létezett egy természet fölötti megjelenés, megnyílt az ég, megjelent Isten küldötte, és Mohamednek különböző tanításokat adott át, Mohamed azonban írástudó nem lévén lediktálta ezeket a tanításokat, és így jött létre a Korán. Tehát egy ember kapott Istentől kinyilatkoztatásokat, egy kiválasztott ember volt a történelemben, se azelőtt, se azután ilyen kiválasztott ember nincsen. Nekem el kell hinnem, hogy amit Mohamed kapott, mint kinyilatkoztatást, az igaz, az Istentől jövő. Ha én ezt nem hiszem el, akkor nem lehetek muzulmán, és nem pályázhatom arra, hogy különböző ígéretek beteljesülése az életemben is beteljesüljön. Na de hogy lehet ezt ellenőrizni? Hogy tudjam én azt ellenőrizni, hogy Mohamednek valóban Isten vagy egy isteni küldött jelent meg, valóban azt írta le, amit hallott, és egyáltalán miért egy embernek jelent meg az Isten a történelem során, és miért a 7. században, mi volt azelőtt, és mi van azután? Ugye az iszlám vallásról mindannyian tudjuk, hogy az egyik gyökere az Ószövetségbe nyúlik, a másik gyökere az Új Szövetségbe, és a harmadik gyökere az arab törzsi vallásokba. Ezek a vallások egymással összeegyeztethetetlenek, tehát a judaizmus, a kereszténység és az arab törzsi vallásokat, ezeket nem lehet közös nevezőre hozni. Tartalmilag is, hogyha elkezdem ellenőrizni ezt a vallást, egy sor ellentmondás fog kiderülni, miközben olvassuk a Koránt, vagy az iszlám hitrendszert tanulmányozzuk. Kedves hallgatók, mennyire más a kereszténység? Ugye a Bibliát 16 évszázadon átírták. 16 évszázadon keresztül több mint 40 ember részesült Istentől álomban, látomásban, gondolatihletésben. Lehet ellenőrizni, hogy amit az egyik mondott, ugyanazt mondja a másik. Amit az egyik megjövendölt, az beteljesedette vagy sem. Tehát erre nagyon szeretném felhívni mindannyiunknak a figyelmét, hogy csak olyan vallást szabad elfogadni, amit ellenőrizni lehet. Ellenőrizni viszont csak azt lehet, ami ellenőrizhetővé teszi magát, még egy lépéssel megtoldom a gondolatmenetet, ellenőrizhetővé pedig az a vallás teszi magát, amelyben proféciák és beteljesedett proféciák vannak. Ilyen beteljesedett proféciák az iszlámban sincsenek, a keleti vallásokban sincsenek, a törzsi vallásokban sincsenek, beteljesedett proféciák csak a Bibliában vannak. Ezért hangzott el Isten részéről, és ezt a Biblia verset is felolvasnám Mózes 5. könyve 18. fejezetéből, hogy amikor Isten tanította a zsidó népet arra, hogy hogyan éljen Kánaán földjén, elhangzott egy ilyen kijelentés is, hogy hogyan különböztessék meg az igaz vallást és a hamis vallást. Más néven, bibliai szóhasználattal, amit itt majd olvasni fogjuk Mózes 5. könyve, 18. fejezet 21. és 22. versében az igaz prófétákon alapuló vallást és a hamis prófétákon alapuló vallást. A következőt mondta Isten a zsidóknak. Tehát Mózes 5. könyve 18. fejezet 21. versétől. Ha pedig azt mondod a te szívedben, miképpen ismerhetjük meg az igét, melyet nem mondott az Úr? Tehát azt mondja az Isten, hogyha majd fölteszitek a kérdést, hogy hogy amikor majd a történelemben jönnek sokan és vallásokat hirdetnek, és Isten nevében lépnek fel, hogyan ismerhetjük azt meg, ami nem az Istentől származik? Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog, ez az a szó, amelyet nem az Úr szólott. Elbizakodottságból mondott azt a próféta, ne félj attól. Tehát rendkívül egyszerű dolgot mondott az Isten a zsidóknak Mózes által, ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog, ez az a szó, melyet nem az Úr szólott. Tehát a hamis prófétasság az, hogy valaki valamit mond, kijelent, hogy ez és ez a dolog be fog teljesedni, évek, évtizedek, évszázezrek után, és hogyha ez nem teljesedik be, akkor teljesen bizonyos, hogy nem az Isten szólt. Tehát a beteljesületlen proféciákból lehet látni, hogy ezek nem Istentől jövő vallási tanítások. Tehát ez volt a zsidók számára az első és legfontosabb dolog, amit az Isten mintegy kikötött, hogy vizsgálják meg a prófétákat. Azt mindenki mondhatja, hogy az Isten nevében jön. Arra mindenki hivatkozhat, hogy az Isten küldötte. Amikor Jeruzsálemet körbevették például a babilóniaiak, és Jeremiás már jó előre közölte, hogy Jeruzsálem el fog esni. És akkor időszámításunk előtt a 7.-6. században vagyunk, fellépett egy Hanániás nevű próféta ugyanitt Jeruzsálemben, és azt mondta, hogy Jeruzsálem nem fog elesni. A zsidó nép az Isten választott népe, Isten megoltalmazza ezt a népet, a babilóniaknak nem fog sikerülni Jeruzsálemet bevenni. És Hanániás még odáig is vetemedett, hogy amikor Jeremiás be akarta mutatni, hogy igenis el fog esni a város, a népet el fogják hurcolni fogságba, de kérlelte az embereket, hogy térjenek meg, fajármot vett magára, és fajárommal járta végig a várost, hogy tudnék, elkerülhetetlen a fogság, de könnyű lehet a fogság, ha az emberek megváltoznak. Akkor Hanániás odament, és összetörte ezt a fajármot, és azt mondta, hogy ez mesebeszéd, gyalázkodni kezdett Jeremiással szemben, ez nem fog beteljesedni. Isten parancsára ugye tudjuk, hogy Jeremiás egy vasjármot vett ezután a nyakába, jelezve, hogy igenis elesik a város, és a fogság is 70 éves lesz, hosszú lesz, kínos, keserves fogság lesz. Mindenki ellenőrizhette, mondom, a 7. század végén vagyunk, 605-ben esett el először Jeruzsálem. Utána a második ostroma 597-ben volt, a harmadik ostroma 586-ban, és akkor a templomot is lerombolták a babilóniaiak. Tehát tulajdonképpen Jeremiás szavát egy fél emberöltön belül mindenki láthatta, hogy beteljesedett, és Hanániás szava nem teljesedett be. Tehát rendkívül egyszerű ez a dolog, a Biblia tel is teli van jövendőlésekkel, nem csak ilyen évekre, évtizedekre menő jövendőlésekkel, a Bibliában több évszázadra előre szóló proféciák is vannak, Jézus első eljöveteléről, a kereszténység történetének is különböző szakaszairól. Ezeket ismerjük meg, és hogyha látjuk, hogy ezek beteljesednek, akkor láthatjuk, hogy a Biblia az igaz vallás könyve, az Istentől jövő könyv, és azok a vallások, amelyek azt mondják önmagukról, hogy isteni az eredetük, és természetesen nem lehet kétségbe vonni, hogy minden vallás tartalmaz igaz elemeket is, de külön fölhívnám a kedves hallgatók figyelmét, hogy olyan vallás nincsen, legalábbis az általunk ismert világszéles vallások között, amelyekben ne lennének igaz tanítások. A dolgot ugye az nehezíti meg, és az bonyolítja, hogy minden vallásban vannak igaz kijelentések. De ebből még nem következik az, hogy minden vallás igaz lenne. Ebből épp az következik, hogy nagyon veszélyesek a vallások, mert egy-két igaz kijelentés tövéből kinőnek aztán a hamis és teljesen félrevezető erkölcsi tanítások. Egy hatalmas keveredést képeznek a vallások. Az ember számára olyan vallásra van szükség, amely szintisztán, világosan megmutatja azt, hogy ki az Isten, miért teremtett bennünket, és hogyan kell élnünk. Erről Jézus a hegyi beszédben szólt, tehát a Mózes 5. könyve 18. fejezete után még erre is hadd hivatkozzam, a Máté evangélium a 7. fejezetében, a 15. verstől a 23. tartó részben, a hegyi beszéd végén szólt Jézus arról, hogy majd sokan jönnek az ő nevében, és sok mindent fognak hirdetni, De Jézus a végső ítéletben azt fogja mondani, hogy soha nem ismertelek titeket. Ezek a hamis proféták nem csak zagyvaságok, vagy nem csak sötét dolgokat hirdetnek, lesznek benne igaz tanítások is, de Jézus mégis azt mondja nekik, hogy soha nem ismertelek titeket. Az igaz és hamis vallás meghatározása különben a Bibliának fő vonulatához tartozik, már az Ószövetségben állandóan azt látjuk, hogy a bálványimádó vallások és az igaz Izraelnek adott vallás közötti különbségtételről van szó, de az Új Szövetségen is végigvonul ez a különbségtétel. Például az egyik leghíresebb, a János első levelében a 4. fejezet első 3 verse, amely kifejezetten mondja, hogy van, amiről meg lehet ismerni, hogy ez Istentől jövő tanítás, és elmondja, hogy az Istentől jövő tanítás mit szól a megváltóról, a megváltásról, Krisztusról, és van, aki ugyancsak Krisztusról beszél, de nem úgy beszél Krisztusról, mint testben, mint emberi természetben megjelent Krisztusról, és ez az antikrisztus lelke, amely eljön, de a világban van már. Tehát a Bibliának hatalmas vonulata állítja egymással szembe az igaz vallást és a hamis vallást. Ennyit talán erről a vallásnak, mint fogalomnak a meghatározásról és a Bibliában vett komoly szerepéről, hiszen az nem mindegy, hogy az ember mit követ, milyen eszméket követ, mire teszi fel az életét, és egyáltalán, hogy az ember a maga keresése, kutatása közben milyen vallást fogad el igaznak. Még egyszer mondanám, az a felfogás, hogy bele lehet születni egy vallásba, ez nem bibliai felfogás, illetve a Biblia közli azt, hogy az Isten megmutatta egyszer a történelemben, hogy igen, lehet így is tekinteni a kérdést, mindenki, aki az Ószövetségben zsidónak született, Isten azt mondta rájuk, hogy ti az Isten választott népe vagytok, de a zsidó népnek az 1500 éves története éppen azt mutatja be, hogy a beleszületés általi vallásosság, ez az út nem folytatható. A zsidó népnek a kudarca, az, hogy egy nagy tömeg, egy hatalmas nép nem lett más nép, mint a többi nép, ennek tudható be, hogy beleszületés által nincs megváltozás. Megváltozás felnőttkori döntés, gondolkodás, keresés, személyes választás nyomán van, és a Bibliában ezért mondhatjuk azt, hogy az igazi vallást az ember választhatja, elnyerheti, mindenféleképpen kereséssel, szembesítéssel lehet megnyerni, vagyis innen a nagy felhívás, tehát amit még egyszer mondok, hogy csak olyan vallást kövessenek, amit ellenőrizni lehet. Csak olyan vallást lehet ellenőrizni, ami ellenőrizhető, és egy vallást ellenőrizhetővé azt tesz, hogy benne jövendőlések, proféciák vannak, amelyeket tudunk ellenőrizni, hogy ezek valóban beteljesedtek-e. De kedves hallgatók, azt gondolom, hogy a mi nagyobb kérdésünk itt Európában és Magyarországon az, nem is a nagy világvallásokhoz képest való viszony, bár ez se kis kérdés, mert mindannyian tudjuk, hogy most az egész földön azért a minden világvallás terjed. Ugye amikor volt a Horthy Miklós újratemetése, és megjelent Horthy Miklós unokája, őróla is megírták, hogy muzulmán vallású lett, tehát hogy az előbbi vallásnál maradjak. Tehát azért a világvallások is nagyon terjednek, Magyarországon is megjelentek a Krisna tudatúak, megjelent ugye is bejegyzett vallás, az iszlám vallás is, tehát nagy világvallások is minden országban terjednek. De ettől függetlenül azt hiszem, hogy a nagyobbik kérdésünk az, hogy a kereszténységen belül, a keresztény felekezeteken és egyházakon belül, hát hogyan láthatunk világosan, hát hol vannak azok a keresztény közösségek, amelyek valóban a Bibliának megfelelő közösségek, amelyekre valóban azt lehet mondani, hogy Istentől alapított közösségek. Azt szeretném önöknek mondani, hogy ez a kérdés is rendkívül egyszerűen megválaszolható a Biblia alapján, bár itt tényleg az egész Bibliát kell kézbe vennünk, és keresnünk azt, hogy most mi a 21. század elején hol találhatjuk meg azt az igazi közösséget, amit valóban az Isten alapított, az Isten vezet a történelemben. mindannyian társas lények vagyunk, mindannyian közösségre vágyakozunk, családi közösségre, vagy baráti közösségre, de hát azért hadd mondjam ki, hogy tulajdonképpen azért valamilyen vallási közösségre is mindenki vágyakozik. Nem jó az, hogyha rögtön az ember ezt egy-két nap alatt akarja megoldani, ez nagyon veszélyes dolog, hogy rövid időn belül akar az ember találni vallási közösséget magának, ez bizony egy fáradtságos munka, ez nem egy rögtöni dolog, de maga ez az irányultság, ez a vágy, ez jogosult, hogy szeretnénk hasonló gondolkozású emberek közé kerülni, hasonlóan az Istent tisztelő, de az Istent a saját szava alapján tisztelő emberek közé kerülni. Hol lehet ilyen közösséget találni? Evégből szeretnék önöknek egy kis, hát nem akarom elkönnyíteni a témát, nem azt mondom, hogy egy kis játékot ajánlani, de minden esetre egy kis közös gondolkodásba szeretném önöket invitálni. Képzeljék el a következő helyzetet. Mondjuk 3000 évvel ezelőtt élünk. Tegyük fel. Élhettünk volna, tehát ez esetleges ilyen szempontból, hogy mi most születtünk meg. Mondjuk 3000 évvel ezelőtt élünk, időszámításunk előtti 10. század környékén. A kérdés az, hogyha most akkor összejöttünk volna így néhányan, és föltette volna valaki közöttünk a kérdést, hogy annyi vallás van már a Földön, de hol van az igaz vallás? Tudtunk volna válaszolni erre a kérdésre? Akkor is sok vallás volt. Ugye már léteztek a keleti vallások, a föníciai vallások, a közel-keleti, az egyiptomi vallás. Hát nagyon sok vallás volt. Hát ennyi nem, mint most, de azért a két kezünkön nem tudtuk volna megszámolni, annyi sok vallás volt. 10. században, hogyha hozzáférhettünk volna minden vallásnak a tanítási rendszeréhez, kijelentéseihez, el tudtuk volna dönteni, hogy Isten melyik vallásra mutat rá? Tehát maga az Isten vélemény nyilvánított, hogy hol van az ő igazi egyháza, hol van az ő igazi közössége. Én azt hiszem, hogyha 3000 évvel ezelőtt találkoztunk volna, és mindenhez hozzáfértünk volna, 10 perc alatt el tudtuk volna dönteni a kérdést. Tudnilik, a Bibliában Mózes első könyve 12. fejezet első 3 versében ott van a történet, hogy Isten kiválasztja a sémiták közül Ábrahámot, elhívja Úr városából, és ígéreteket ad neki, hogy nagy néppé teszi, majd földet ad neki, és az ő utódai közül származik majd a megváltó, az emberiség messiása, majd megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Ugyancsak Mózes következő második könyvében, a 19. fejezetben, az 5.-6. versben olvashatjuk azt, hogy Isten azt mondta már a nagy néppé lett zsidó népnek, ugye az Ábrahám utáni 5., 4., 5. nemzedékben azt mondta az Isten, hogy ti vagytok nekem papok birodalma, szent nép, ti vagytok az én népem. Tehát, hogyha hozzáférhettünk volna minden vallásnak a dokumentumaihoz, ilyen kijelentést csak egy helyütt olvashattunk volna, hogy az Isten maga ezt a népet, a zsidó népet szent népnek nevezi, önmaga által kiválasztott, az ősatjától, Ábrahámtól kiválasztott és segített népnek. Tehát én azt gondolom, hogy rövid tanácskozás után eljutottunk volna arra a meggyőződésre, hogy sok vallás van, de csak egy vallásra mutat úgy rá az Isten. Csak egy vallás könyvében olvashatunk arról, hogy maga az Isten jelöli meg, hogy a sok vallás között az én igazi vallásom, az én igazi egyházam ez. Haladjunk tovább ebben a játékban. Ha mondjuk 1970 évvel ezelőtt találkoztunk volna, időszámításunk szerint 31-ben, Jézus halála időpontjában, feltámadása, mennybe menetele az első apostolok időpontjában, amikor szintén sok vallás volt, tetejébe pedig ott volt a zsidóságon belül az addigi tanításokat követő, vagy a farizeusi tanításokat követő vallásosság, és ott volt 12 tanítvány vallásossága, akik a pünkösd napján hirdették az evangéliumot. Ha megint hozzáférhettünk volna az akkori dokumentumokhoz, írásművekhez, nem sokára ezután, néhány évvel ezután, ugye a 30-as, 40-es években született meg például Máté evangéliuma, akkor vajon 1900, kb. 70 évvel ezelőtt eldönthettük volna-e, hogy most a zsidóság az igazi egyháza az Istennek, vagy már egy új közösség indult a történelem országútján, és ez a kereszténység. Máté evangélium a 21. fejezetében, a 42. és 44. vers között olvashatjuk Jézusnak a nevezetes kijelentését, amelyben azt mondta Jézus a zsidóknak, a zsidó vallási vezetőknek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Tehát Jézus maga mondta világosan, hogy a zsidó népnek, mint egyháznak az ideje lejárt. A zsidó nép abban a pillanatban, amikor sem Krisztust nem fogadta el, sem a róla szóló evangélium hirdetést nem fogadta el, mint nép, mert azután is mind a mai napig minden zsidó ember elfogadhatja Krisztust, de mint nép mind a mai napig nem fogadja el ugye a zsidó nép Jézus Krisztust. Tehát Jézus ezt világosan mondta, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Tulajdonképpen Jézus itt visszaidézett egy ószövetségi prófétát, Dániel könyve 9. fejezetében, a 24. és 27. versekben olvashatjuk, Idői profécia keretében, ez az úgynevezett híres 490 éves idői profécia, hogy mikor jár le a zsidó népnek a kiválasztottsága, ezután már nem Isten egyháza a zsidó egyház, a zsidó nép. Ennek következtében olvashatjuk, hogy Péter apostol, amikor pünkösd napján elmondta a beszédét, és az ott összesereglett zsidóknak az apostolok cselekedetei 2. fejezet 40. verse szerint ezt mondta, szakítsátok el azért magatokat ettől a gonosz nemzetségtől. Tehát ezt világosan mondta Péter apostol, hogy igen, az Istennek egy új közössége indul el a történelemben, és fordítsatok hátat azoknak, akik az ígéretekre nem figyeltek, akik nem fogadják el, amit az ószövetségi proféták is megjövendöltek. Tehát azt gondolom, hogy ha 19-20 évszázaddal ezelőtt találkoztunk volna, és hozzáférhettünk volna ezekhez a dokumentumokhoz, akkor napnál világosabban láthattuk volna, hogy ezután már nem a zsidó nép az Isten választott népe, hanem a kereszténység. Természetesen a keresztény közösségeken belül is nagyon sok probléma volt, emberi problémák, gyülekezeti problémák, de ez semmit nem von le annak a tanításnak az érvényességéből, hogy Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Mert kedves hallgatók, a kereszténységről gondolkozva ne tessenek elfelejteni azt, hogy a kereszténységen belül mi nevezhető igaz egyháznak. A kereszténységen belül nem az nevezhető igaz egyháznak, ahol csupa igaz ember találkozik, mert ilyen egyház nem volt, csak egyszer lesz majd a történelem legvégén a bibliai jövendőlések szerint. De igaz egyháznak az nevezhető, amiről a Római Levél 3. fejezetének első 2 versében Pál apostol így nyilatkozik, hogy az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Ugye ott fölteszi a kérdést Pál, hogy a zsidó nép miért volt más, mint a többi nép. Miért a zsidó nép volt az Isten egyháza, miért nem a kínai, miért nem az indiai? Azt mondta, hogy milyen tekintetben különb a zsidó a többi népnél. Szóval egy tekintetben különb. Az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Tehát a zsidó nép nem volt jobb nép, mint a többi nép. Ez egy félreértés, hogy valaki azt mondja, hogy a zsidók, nem tudom, jobb nép voltak, vagy magukat nyilvánították választott népnek. Ilyen nincs a Bibliában. Biblia elmondja, hogy a zsidó nép kis nép volt, voltak nagy népek, voltak híres népek, erős, hatalmas népek. Isten mégis egy kis népre bízta az ő beszédeit. Az egyház, a bibliai egyház fogalmat e felé vigyük tovább. A Biblia szerint az nevezhető Isten egyházának, amely képviseli Isten tanításait, amely a Bibliából feltárja és az emberek elé állítja az Isten tanításait. Az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Ezt jó megjegyezni. Ezért mondja később ugyanez a Pál apostol az 1. Timóteus levél 3. fejezet 15. versében, hogy az Isten egyháza az igazság oszlopa és erőssége. Tehát megint egy másik egyház meghatározása a Bibliában. Az Isten egyháza az igazság oszlopa és erőssége. Vagyis az Isten egyháza ott keresendő, ahol a Biblia beszédét, mint egy igaz beszédet maradéktalanul az emberek elé állítják, az igazság oszlopa és erőssége lesz a Biblia beszéde, tehát az emberek mértéket kapnak. Szóval ez egy másik kérdés, hogy az emberek ezt hogy fogadják el, és hogyan élik. A Biblia beszél arról, hogy sokszor a zsidó egyház is, a keresztény egyház is maga tette tönkre a maga misszióját. Mivel? Nem úgy élt, ahogy tanította. Sajnos az Ószövetségben is ez volt a nagy probléma, de most az elmúlt 2000 évben az újszövetségi egyház idejében is ez a nagy probléma, hogy nem úgy él, ahogy tanítja. De azt gondolnám, hogy tehát ha 19-20 évszázaddal ezelőtt találkozunk, megint csak el tudtuk volna dönteni, hogy most már nem a zsidó nép képviseli Isten tanításait, most már maga Jézus mondta, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Tehát azért Jézus belefoglalt ebbe a kifejezésbe, hogy azért az egyháznak az kell, hogy legyen a célja, hogy amit tanít, aszerint éljen is. Ugye a gyümölcstermés az mindig a jellemnek a megváltozása, a Krisztushoz hasonló jellemvonások felöltése. Na de most jön a nagy kérdés. Jöjjünk egy kicsit közelebb a mi korunkhoz. Mert talán önök közül is sokan el tudják ezt első hallásra is fogadni, hogy 3000 évvel ezelőtt a zsidók képviselték Isten igazságait, rájuk bízta a beszédeit. 1900 évvel ezelőtt a kereszténység, az ős kereszténység képviselte az Isten beszédeit. Na de hát az elmúlt 2000 évben a kereszténység történetében hát történt egy és más. Az egyik legfájóbb dolog, hogy a kereszténység nagyon sok részre szakadt. Nagyon sok keresztény felekezet van. Hát most, tessék most megválaszolni a kérdést. Nem 1970 évvel ezelőtt vagyunk, kis maroknyi jeruzsálemi gyülekezet, egy terjedő kereszténység idején, hanem hogyha mondjuk előre ugrunk a történelemben akár csak néhány évszázadot, már azt látjuk, hogy a kereszténység nagyon sok felé szakadozik. Hát hol van ezután az igaz egyház, hol van 1500 évvel ezelőtt, hol van 1000 évvel ezelőtt, 500 évvel ezelőtt, aztán jussunk el, hogy ma hol van. Kedves hallgatók, a Biblia világosan feltárja számunkra a kereszténység nagy szakadásait. A bibliai proféciák, amelyek Dániel és Jelenések könyvében foglalnak helyet, és ehhez kapcsolódóan más könyvekben is, például a II. Tesszalonikai levélben, feltárják előttünk, hogy az az egységes kereszténység, ami elindul itt a történelemben, a Krisztus keresztje, halála és feltámadása idejétől, és megy előre a történelemben, ez a kereszténység valóban csak egy bizonyos időpontig volt egységes. Meg is tudjuk pontosan húzni azt a hatalmas, nagy választó vonalat, így két vonallal is hat húzzam itt a táblánkon, amelyre a bibliai jövendőlések rámutatnak, hogy ettől a pillanattól fogva a kereszténység elkezd osztódni. És ez a 4.-6. század közötti rész. A 4. századig a kereszténység egységes, a 4. századtól fogva a kereszténység elkezd egyre több és több részre esni. A nagy kérdés, ami mind a mai napig megosztja a tudósokat, de a felekezeteket is, sőt az egyszerű hétköznapi hívőket is, hogy minek a következtében történt meg a kereszténység első nagy megoszlása. Itt biztos, hogy valami történelmi tudatra szert kell tennünk. Vissza kell mennünk abba az időbe, ahol ez bekövetkezett, rá kell mutatnunk arra, hogy miért következett ez be, ki volt ezért a felelős, és tulajdonképpen hogyan is ragadható ez meg, hogyan lehet ezt megfogalmazni, miben állt ez a megoszlás. Dániel könyve és Jelenések könyve mellett, ahogy említettem, a 2. Tesszalonikai levél foglalkozik ezzel a kérdéssel, egyébként Pál apostol Tesszalonikába eljutva Dániel könyvét magyarázhatta az ottani keresztény közösségnek. A tesszalonikai keresztény közösségről csak annyit hadd mondjak, hogy ott egy különös hiba, vagy egy különös téveszme ütötte fel a fejét. nagyon közelre várták Jézus második eljövetelét, olyannyira, hogy már felhagytak a munkavégzéssel is az ottani keresztények. Hát nem dolgoztak. Azt mondták, hogy ez már olyan közel van Jézus második eljövetele, nem érdemes semmibe se belefogni. Ennek ahogy a két levelet írt hozzájuk Pál apostol, egyébként a városban 2-3 hetet töltött, úgy alapította ezt a közösséget, utána írta nyilván a leveleket hozzájuk, és ebben az egyik levélben hangzik el például az a híres kijelentés, éppen azért ebben, mert ez volt a probléma, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Ez a Tesszalonikai második levél, 3. fejezet, 10. versében hangzik el, ez a, aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. De ahogy elmondta a jövendőléseket Pál apostol a Tesszalonika belieknek, ugyanebben a második levélben, a második fejezet 3. versétől a következőt mondta. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, tehát nem jön el Krisztus második eljövetele addig, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, mikor még ti nálatok voltam? És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki ezt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével, akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja rájuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Ez a Bibliának sorrendben a 6. nagy vázlat proféciája. Nem tudom most az egész proféciát önök elé tárni, erről itt ezen a helyen különben egy külön előadást tartottam évekkel ezelőtt. Én önöknek csak egyetlen egy szókapcsolatot szeretnék kiemelni, hogy miben ragadható meg a kereszténység első nagy megoszlása, amelyről azt mondja Pál apostol, egy sor dolgot mond, hogy működik a törvényszegés titkos bűne, megjelenik a bűn embere, a veszedelem fia, aki ellene veti, fölébe emeli magát Istennek, és mindannak, ami Isten tiszteletre méltónak mondatik. Ez az egyetlen egy kifejezés, amit szeretnék önöknek a figyelmébe ajánlani, a 3.-4. versben a veszedelem fia kifejezés. Amikor a történelemben, a keresztény egyház történelemben megjelenik a veszedelem fia. A veszedelem fia kifejezés a Bibliában egy valakire van lefoglalva. János evangélium a 17. fejezetében található csak még meg ez a fogalom ezen kívül, ahol Júdást jelenti. Tehát tulajdonképp ez, hogy veszedelem fia, ez Júdásnak egy másik elnevezése, tehát a kereszténység történetében egy júdási dolog fog bekövetkezni. Mi a júdási dolog? Az árulás. Valaki elárulja a kereszténységet. Ki csoda? Aki belül van a kereszténységen. Tehát Júdás is belül volt, a körön belül volt, a 12 tanítvány egyike volt. Tehát világosan mondja itt a profécia, hogy a kereszténység első nagy megoszlását az fogja szerezni, hogy a kereszténységen belül kifejlődik egy árulás, megjelenik egy személy és egy intézmény, ami Krisztus helyébe állítja magát, ami elvárja azt a tiszteletet önmaga irányában, ami csak Krisztusnak jár egyedül, és ez a veszedelem fia, a bűn embere, innen indul el a kereszténység első nagy megoszlása.